Folytatódik a Sigma, a holnap világa. Mesterséges intelligencia segítségével a szervezetben található ellenanyagokból állapítja meg a koronavírus fertőzést az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Szegedi Biológiai Kutatóközpontban kidolgozott új módszer. Horváth Péterrel, a Biokémiai Intézet igazgatójával beszélgettem.
A koronavírus fertőzés detektálására több módszer is van. Talán ha magát a vírust szeretnénk megmutatni, akkor ezek az úgynevezett PCR alapú teszteket használják a legtöbben, amikor a vírus magát mutatjuk ki általában nyálból vagy orváladékból. Egy másik módszere az úgynevezett szerológiai tesztelés, amikor nem a vírust mutatjuk ki, hanem azt mutatjuk ki, hogy a szervezet elkezdette ellenanyagokat termelni a vírus ellen. Ezek az ellenanyagok, ezek a vírusfertőzés kezdete után azonnal elkezdenek termelődni, és egy néhány nap múlva már jól kimutathatók, és a vírusfertőzést követően is addig, amit mondjuk úgy, hogy védettség van, nyomon követhető. Ez a koronavírus esetén körülbelül jelen tudásunk szerint, de el kell mondanom, hogy nem tudunk még olyan túlságosan sokat a vírusról. Körülbelül az ötödik napon már elég jól detektálhatók ezek az ellenanyagok, és jelenlegi tudásunk szerint úgy látjuk, hogy a harmadik, negyedik hónapban ezek elkezdenek elég erősen csökkenni.
Mi az önök módszere?
Mi egy szerológiai alapú tesztet fejlesztettünk, tehát vérből az ellenanyagokat mutatjuk ki. Az alapötlet az az, hogy a páciensből vért veszünk, és utána egy általunk fejlesztett sejtes rendszerrel megmutatjuk azt, hogy azok a kimondottan a koronavírus ellen termelt ellenanyagok ezek ott vannak-e. Hogyha igen, akkor őket megfestjük egy úgynevezett fluoreszcens festékkel, és utána automatizált mikroszkóppal képeket készítünk, és utána azt egy mesterséges intelligencia kiértékeli. Ezért úgy lehet egyszerűen elképzelni, hogy rácsöppentjük a vért sejtekre, és utána azokat valahogy világítóvá tesszük, és utána egy intelligens rendszer eldönti, hogy világítanak-e a sejtek, hogyha igen, akkor azt mondjuk, hogy van ellenanyag, és akkor a páciens vagy átesett, vagy aktív fertőzött, hogyha nincsen, akkor pedig nem termelődött ellenanyag a szervezetben.
Mennyire megbízható ez a módszer?
Egy diagnosztikai módszer esetén nem annyira egyszerű megmutatni, hogy mennyire megbízható, abból kifolyólag, hogy a legmegbízhatóbb az a jelenleg használt módszer, amiről tudjuk vagy nem tudjuk, hogy mennyire megbízható. Most jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy az összes mérésünk azt mutatja, hogy ez jóval megbízható, mint a jelenleg forgalomban lévő rendszerek, de mint mondom, nincsen túlságosan egyszerű dolgunk azért, mert csak azokhoz tudjuk hasonlítani, illetve van egy-két nagyon komoly biokémiai eljárás, amivel pontosabban meg tudjuk mutatni a vírust. Mi úgy gondoljuk, hogy 98% fölött van a pontossága, és ezt most már 1000 páciens fölötti mérésen mutattuk meg, és mindenkit többször megmértünk.
Mennyi ideig tart az eredmény kiértékelése, és nagyjából mennyi tesztet lehetne csúcsra járatva elvégezni egy nap?
Az idő, hogyha a rendszer az teljes sebességgel be van állítva, akkor körülbelül 6-8 óra után képes lenne eredményt mutatni a teszt. És hát csúcsra járatva itt igazából két dolog, ami limitálja a jelenlegi kapacitásunkat. Az egyik, hogy milyen gyorsan tudunk vért venni, de ez tőlünk, mint informatikusok és biológusok, ez kevésbé függ, de az együttműködő klinikák, illetve orvosi központok milyen gyorsan tudják a vért levenni. A másik az a saját kapacitásunk, ami igazából az automatizált mikroszkópokban van limitálva. Úgy gondoljuk, hogy most jelen pillanatban 10 000 esetet tudunk naponta lemikroszkópozni egy mikroszkóppal.
Említette a mesterséges intelligenciát, és azt, hogy tulajdonképpen a mesterséges intelligencia az, ami kiválasztja, hogy melyek a pozitív tesztek. Ez hogy néz ki a gyakorlatban? Ugye említette, hogy a fényeket keresi ez a bizonyos mesterséges intelligencia.
Alapvetően a kutatócsoport a mesterséges intelligenciával foglalkozik, és annak a biológiai felhasználásával. Egyébként ezt korábban influenza vírus fertőzés és rákutatásra fejlesztettük, ezt a módszert, amit most adaptáltunk a koronavírus tesztelésre. Alapvetően mi egy olyan módszercsaládot használunk, amit úgy hívnak, hogy mély tanulás. Ez a mesterséges intelligenciának az egyik legújabb ága. Ez az, amit használnak például az önvezető autókban, hogy észrevegyen például egy gyalogost, vagy táblákat, vagy az, hogy valaki átsétál előtte, vagy ezt használják a közösségi médiák például arra, hogy az arcokat felismerjék és hozzátársítsák az emberekhez. Most mi ugyanezeket a módszereket adaptáltuk a biotechnológiára és a mikroszkópiára, és amik nekünk a fő kihívások az, hogy a mikroszkóp mikroszkopikus képen megtaláljuk a mi esetünkben sejteket, de akár sejtcsoportokat, és utána azokról egy intelligens döntést hozzon a gép. Például megint csak koronavírus esetén megmondja, hogy lát-e ellenanyagot hozzákötődni egy sejthez, illetve mi például több ellenanyagot is vizsgálunk párhuzamosan, melyikeket látja. Úgyhogy ez az, ami nagyon sok képen, akár napi több millió képen és több milliárd sejten automatikusan végeznek a módszereink, és utána pedig egy nagyon megbízható, sokszor azt mérjük, hogy az embernél is megbízhatóbb statisztikákat képes adni arról, amit látott nagyon gyorsan.
Világviszonylatban mennyire egyedi ez a módszer?
Teljesen. Most jelen pillanatban úgy gondoljuk, van egy hasonló módszer, de az, ami mikroszkópiával úgy vizsgál koronavírus védettséget, hogy nem szükséges hozzá komoly víruslabor, és párhuzamosan több ellenanyagot is ki tud mutatni, az világviszonylatban egyedülálló. A módszert együttműködésben készítettük a Szegedi Tudományi Egyetemmel, illetve a Helsinki Egyetemmel, és egy spin-off cége a Single Cell Technologies Kft.-vel.
Sigma, a holnap világa.
Tavaly februárban indult útjára az Európai űrügynökség Solar Orbiter nevű napszondája, és most küldte az első képeket, amelyeket a napról készített. A küldetésről Fehér Anna Magda kérdezte Molnár Lászlót, az Ötvös Lóránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársát.
Az űrszonda az körülbelül fele olyan távolságra van most a naptól, mint a Föld. Még nincs olyan közel, mint a legközelebbi bolygó Merkur, de fokozatosan szűkíteni fogják a pályáját. Néhány 10 napsugárig fog közel kerülni a naphoz, úgyhogy jelenleg nagyjából fél úton már tovább jutott, és most tette közé az Európai Ügynökség az első eredményeket, az első közeli fényképeket, amiket készített a napról, illetve az első helyszíni méréseknek az eredményeit.
Mit mutatnak ezek az eredmények? Kezdjük talán a képekkel. Ezen az úgynevezett tábortűz jelenséget lehet megfigyelni, de mi is ez egészen pontosan, és esetleg új információk is kiderültek-e már erről a jelenségről?
Igen, ezek kicsi, apró kitörések a napnak a légkörében. Nagyobbakat, a napflereket már ismertük régóta, azok megfigyelhetőek a Földről is, és hát az a feltételezés, hogy ezek talán a flereknek a pici megfelelői, de még pontos mechanizmust nem tudunk rájuk, egyelőre csak látjuk őket ezeken a közeli felvételeken. De szükség volt ahhoz, hogy a szonda közelebb kerüljön a naphoz, hogy ilyen apró jelenségeket is meg tudjon figyelni nagyobb felbontással. Az egyik kérdés, hogy vajon ezek az apró tábortüzek, ezek összességében, bár egyesével nagyon aprók, de van-e belőlük annyi a nap felszínén, hogy összességében valamilyen komoly hatással legyenek a napra, vagy pedig csak apró mellékes kis jelenségek. Ez például egy olyan kérdés, amit a Solar Orbiter majd a következő években remélhetőleg megfejt.
És említette, hogy mérési eredmények is érkeztek már, itt ezek pontosan miről szólnak?
Az űrszonda, hogy repül az űrben, tudja mérni a napszélnek a tulajdonságait, a napból kiáramló részecskéknek az áramát, amit ugye mi a Földön tudunk mérni, de szeret tudni, hogy mi történik a napszéllel, miután elhagyja a nap légkörét, és amíg ideér a Földre. Úgyhogy ez az űrszonda most gyakorlatilag fél úton a kis műszereit, a magnetométereket, részecske számláló műszereket bele tudta nyújtani a napszélbe, és ott helyben megmérni a tulajdonságait. És ugye ez egy fontos lépés, hogy látjuk, hogy mi történik a napon, érzékeljük, hogy milyen hatásokat okoz itt a Föld közelében, viszont most már van egy köztes állomásunk is, hogy útközben hogyan változnak a napszélnek a tulajdonságai. A napszél az elemi részecskék, protonok, elektronok, alfa részecskéknek az árama, ami folyamatosan távozik a napról, ugyanúgy, ahogy a Földön körülöttünk a szél, az a levegő részecskéinek az áramlása körülöttünk, ugyanúgy a naprendszerben is áramlik anyag, ez az, ami a napból indul ki, és napszélként érzékeljük. Persze ez sokkal-sokkal ritkább, valójában a napszél az egy nagyon erős vákumnak felelne meg itt a Földön, de mégis, ha nagyobb anyagcsomók érkeznek például a napszél szárnyán hozzánk, akkor befolyásolni tudják a Föld mágneses terét, sarki fényt okoznak, és akár még a telekommunikációra is hatása lehetnek, ugye a mi holdakat meg tudják zavarni. Úgyhogy ezért fontos, hogy a napból kiáramló részecskéket és a napból kiáramló napszelet azt alaposan meg tudjuk vizsgálni.
Tovább folytatja az útját a napszonda, de meddig fog ő eljutni, úgy tudom, ebben áll épp a különlegessége, hogy nagyon megközelíti majd a napot.
Ugye nem a Solar Orbiter az, ami a legközelebb fog jutni a naphoz, most két űrszonda is vizsgálja a napot. Az európai, a Solar Orbiter, az körülbelül 60 napsugár, tehát a napsugarának 60-szorosáig fogja megközelíteni, míg az amerikai Parker Solar Probe az ennél is közelebb fog jutni, az egészen a napkorona széléig el fog jutni, a nap kiterjedt légkörének a széléig. Annak annyi a hátránya, hogy a Parker Solar Probe-on már nincsenek kamerák, mert egyszerűen nem bírnák azt a hőt és sugárzást, ami a naphoz ilyen közel fellép. Mivel a Solar Orbiter nem megy nagyon közel a naphoz, közel megy hozzá, de nem annyira, ezért még képes lesz közvetlen képeket készíteni a felszínéről, úgyhogy ez a két űrszonda nagyon szépen ki fogja egészíteni egymást a következő 5-10 évben.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.